Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. A 150. Zsoltár első verszaka így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljuk el a helyünket, és dicsérjük tovább Istenünket a 294. énekünk mind a három verszakának eléneklésével. A 294. énekünket énekeljük, ez az ének így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Thank you.
ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteleten Rút könyvéből olvasom Isten igéjét, Rút könyve második fejezetéből. Rút kalászt szed Boáz szántóföldjén. Volt Naominak a férje után egy rokona, név szerint Boáz, egy jó indulatú ember az Elimélek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a moábi Rút Naominak: hadd menjek ki a mezőre kalászt szedni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi azt felelte neki: eredj le, ányom! El is ment, és kiérve a mezőre, szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimélek nemzetségéből származó Boáz szántó földje volt az. Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak: az Úr legyen veletek! Azok így feleltek neki: áldjon meg az Úr! Majd ezt mondta Boáz annak a legénynek, aki az aratók felügyelője volt: ki ez a fiatal asszony? A legény, az aratók felügyelője ezt felelte: az a moábi fiatal asszony ő, aki Naomival jött Moáb mezejéről. Azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig. Alig pihent egy keveset. Ekkor azt mondta Boáz Rútnak: hallgass ide, leányom! Ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshova, hanem maradj csak a szolgáim nyomában. Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánuk. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. Rút arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak: hogyan nyerhetem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok? Boáz így válaszolt neki: apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél? Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Az asszony pedig ezt mondta: milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram, hiszen megvigasztaltál engem, és szívesen beszéltél szolgálóddal, pedig én még a szolgád sem vagyok. Az evés idején azt mondta neki Boáz: jöjj közelebb, egyél kenyeret és mást falatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az aratók mellé, Boáz pörkölt gabonával kínálta, az asszony pedig evett, jól lakott, sőt még hagyott is. Azután fölkelt tovább szedegetni. Boáz pedig megparancsolta szolgáinak: hadd szedegessen a kévék között is, és ne pirongassátok, sőt szándékosan is húzogassátok ki neki a kévékből, és hagyjátok ott, hadd szedje föl, és meg ne szídjátok. Így szedegetett a mezőn egész estig. Amikor kicsépelte, amíg szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Fölvette és hazament a városba. Megmutatta az anyósának, amit szedegetett. Azután elővette és odaadta neki azt is, amit meghagyott, amikor jól lakott. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa: hol szedegettél, és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásodba vett. Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta: Boáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt mondta Naomi a menyének: áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Azután azt mondta neki Naomi: hozzánk tartozó ez az ember, közeli rokonaink közül való. A moábi Rút ezt mondta. Még azt is mondta nekem, hogy járjak a szolgái nyomában, míg csak be nem fejezik az aratást. Naomi ezt mondta menyének, Rútnak. Jól teszed, leányom, ha az ő szolgálóival jársz, akkor nem bántanak más mezőn. Rút tehát Boáz szolgálóinak a nyomában járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az árpa és búza aratása, de az anyósánál lakott. Kedves testvérek, hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy tanítasz bennünket a lelki élet titkaira. Köszönjük, hogy olvashatjuk a te igédet, a te beszédedet, hogy gondolkodhatunk róla, elmélkedhetünk arról. Atyánk, látod ugyanakkor a mi bűneinket is, látod a mi vétkeinket is, hibáinkat, arra kérünk, hogy ne ránk tekints, hanem a te egyszülött fiadra, az Úr Jézus Krisztusra, és úgy vezesd most ezen az Isten tiszteleten is a mi gondolatainkat, hogy reát tudjunk koncentrálni, engedd, hogy a te igéd a mi szívünkben jó földre hújjon, és aztán az életünkben gyümölcsözzön. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ige hirdetésre készülve foglaljuk el a helyünket. Ige hirdetésre készülve a 462. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 462. dicséretünk így kezdődik. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem.
Testvéreim, szeretett gyülekezet, azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni. Rút könyve második fejezetéből olvasom a 11. és 12. versekből. Boáz így válaszolt Rútnak. Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, s hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél? Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Eddig Isten írott igéje. Az elmúlt napokban különösképpen is sokat kellett gondolkoznom azon, hogy milyen hatalma is van az emberi szónak. Lehet vele megerősíteni, vagy elcsükkeszteni a másikat. Lelkesíteni, vagy megbénítani. Gyógyítani, vagy sebezni. Sőt, a szó legszorosabb értelmében lehet vele ölni és eleveníteni. Óriási felelősség beszélni. Mostanában három különböző gyülekezeti alkalmon is sorra kerültek olyan ige szakaszok, amelyek erre figyelmeztettek bennünket. A hétfő esti felnőtt konfirmációs órákon a 10 parancsolatról beszélgetünk mostanában, előtte zsidó nép történetének arról a szakaszáról volt szó természetesen, amikor Isten őket megszabadította Egyiptomból, vezette a pusztában, és aztán adta nekik a 10 igét védőkorlátként. Mit is jelentenek ezek a parancsolatok számunkra? Egy másik gyülekezeti alkalmon, illetve gyülekezeti csoportban, a 10 évesek bibliaóráim pedig már hetek óta a 10 parancsolatot tanulmányozzuk, és éppen most, ezen az elmúlt pénteken beszélgettünk így a ne ölj parancsról. Csütörtöki bibliaóráinkon pedig Jakab levelét tanulmányozzuk már egy ideje, és éppen ezen a csütörtökön olvashattuk így azt a szakaszt, amely a nyelv bűneiről szól. Szeretném egészen világosan tenni azt, hogy ezt a többszörös egybeesést nem terveztük meg előre. Meg vagyok azonban győződve arról, hogy mégsem véletlenül történt ez így. Isten akar megállítani bennünket, hogy gondoljuk végig, mire is használjuk mi a beszédet. Hogyan is szoktunk mi megszólalni? Csodálatos ajándék Istentől a beszéd. Ezt tudjuk mindnyájan. De mit csinálunk mi emberek vele, belőle? És rögtön első gondolatként tartozom annak a megvallásával, hogy Isten ezt a munkáját, ezt a megállítást velem kezdte el, mert hogy az Új Szövetségből 2 ige verset hozott elém Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből. Az egyik ige vers, a 4. rész 25. verse így hangzik: mondjatok igazat mindenki a fele barátjának. Ugyancsak a 4. fejezet 15. versében pedig ez áll: az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben. Mondjunk igazat mindenki a fele barátjának. De hogyan mondom az igazat? Hányszor tapasztaljuk, talán úgy, hogy mi kapjuk azt, hogy olyan nyersen odavágja a másik az igazságot a fejünkhöz. Vagy talán éppen mi tesszük ezt a másikkal. És aztán még föl is háborodunk. Hát nem az igazat mondtam, én csak az igazságot mondtam. Csak hogy a nyers igazság így magában véve ölni is tud. Ez az igazság csak így pusztán magában kegyetlen, embertelen, kíméletlen lehet. De hogyha szeretetbe ágyazva jelenik meg, akkor viszont a legkeményebb igazság is épít, gazdagít, előre visz. Szeretet nélkül minden igazság a fele barát elleni tanúskodássá válik. Szeretet nélkül hiába mondunk a másikról igazat, valamiképpen mégis ártani fogunk neki, az ügynek, vagy önmagunknak. Ezért hát amikor egymással vagy egymásról beszélgetünk, mondjuk mindig az igazat, de szeretetben. Bizony, amikor ezeket az igeverseket olvastam, és belegondoltam abba, hogy hogyan is van ez nálam, hadd mondjam el, nem szégyellem, mert tudom, hogy tisztító és gyógyító könnyek ezek, hogy kibudjantak a szememből a könnyek. És úgy arra gondoltam, hányszor történhetett velem így, hogy csak az igazat mondtam. Még talán büszke is voltam rá, hogy én tudom, mi az igazság, mondom az igazat, de valódi szeretet nélkül mondtam. Mert hogy mit jelent a szeretet? Mit jelent a szeretet ebben az esetben, az igazság mondásával kapcsolatban? Azt jelenti, hogy a másik helyére állok. Az ő érdekeit tartom szem előtt. Az ő javát akarom szolgálni. Az ő fejével is végig gondolom a dolgot. Az ő szemével is nézem a valót. És akkor mindjárt többet fogok belőle látni. És mindjárt más súlya lesz mindennek. Felolvasott bibliai szakaszunkban valahogy így válaszolt az aratók felügyelője Boáz kérdésére, ki ez a fiatalasszony? Az a moábi fiatalasszony ő, mondta az aratók felügyelője, aki Naomival jött meg Moáb mezeiről. Azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig, alig pihent egy keveset. Ugye, hogy akkor is az igazat mondta volna ez az ember, ha csak annyit válaszolt volna Boáz kérdésére, hogy ő, Naomi, moábita származású menye, és szeretne itt nálunk gyűjtögetni az aratók után. Ő azonban hozzátette még ezt is. Talpon van reggeltől mostanáig. Alig pihent egy keveset. És ez már az együttérzés, a szeretet hangja. Annak a jóindulatú megjegyzése, aki belegondol a másik, azaz Ruthnak a helyzetébe. Abba, hogy Ruth szegény is, és idegen is ráadásul ebben az országban, hogy kemény küzdelmet kell megvívnia a puszta létért is. És bár tudjuk azt, hogy a szegényeknek törvény adta joguk volt a kalászszedegetés, és Mózes 4. könyvében is olvashatunk erről, de hát a tulajdonos jó indulata is szükséges volt hozzá. Boáz szava tehát döntő fontosságú. És az aratok felügyelője, ez derül ki legalábbis a beszédéből, szeretné Boázt a Ruth oldalára állítani. Valami ilyesmi érződik a szavaiból, hogy nézd, hát szorgalmas asszony ő, hiszen az égető napsütésben egész nap kitartóan végezte a munkáját. Hagyd hát, hogy hadd szedegessen itt, hadd maradjon itt, ezen a földön. Szinte ügyvédje lesz ez az ember Ruthnak. Testvérek, ugye, hogy itt a templomban is, egy-egy gyülekezeti alkalom, istentisztelet előtt vagy után, hangzanak el olykor ilyen vagy ehhez hasonló kérdések. Ki ez a fiatalasszony? Vagy ki az a férfi, aki ott és ott ült az istentiszteleten? Ki az az asszony, aki ezt és ezt mondta a hozzászólásában, az alkalmunkon? Vajon az, aki ismeri már őt, mit válaszol erre a kérdésre? Mit szoktam én mondani a másikról? Rögtön a hibái, a rossz tulajdonságai jutnak eszembe. És aztán már mondom is, nem gondolva arra, hogy tulajdonképpen már az elején elásom őt a szavaimmal, mert attól kezdve mindenki más így fog rá tekinteni, hogy igen, hát ő ilyen és ilyen. És az már nem számít, hogy annak az illetőnek vannak értékei, hogy sok jót is tett. Vagy pedig, amikor ilyen kérdések hangzanak el, igazat mondok, de szeretetben. Amit mondok, az szolgálja az ő javát is, meg az egész gyülekezet javát is. És mit teszek akkor, amikor az ilyen kérdésekre, hogy ki ez vagy az, valaki más válaszol a közösségből, megbélyegezve őt? Elmondom-e azt a jót, amit én tudok róla? Vagy hogyha nem ismerem őt egyáltalán, és nem tudok róla jót mondani, akkor megpróbálok-e olyan kérdést feltenni, hogy arra válaszolva jó is hangozhasson el legalább róla? Olyan jó lenne, hogyha ma délután kezünkbe vennénk a Szentírást, és az evangéliumokat olvasgatnánk úgy, hogy közben azt figyelnénk, Jézus hogyan fordult oda az emberekhez? Jézus hogyan vélekedett, hogyan beszélt az emberekről? Mert akkor föl kellene ismernünk, és akkor biztos, hogy meg is látjuk, hogyha valóban figyelemmel tesszük ezt, hogy micsoda tapintat, milyen szeretet, az a másikat mentegető és védő szeretet, és milyen gyöngétség jellemezte Jézust. Mindezt és ilyeneket igazából csak nála figyelhetünk meg. Csak az ő részéről tapasztalhatunk. És amikor a mások bűnéről volt szó, ő akkor is ilyen maradt. Ezzel nem leplezte a bűnt. Nem mondta a bűnre, hogy nem az. Ezt is megfigyelhetjük. Csak az igazságot szeretetben tudta szóvá tenni és képviselni. Isten minket is erre akar elsegíteni, az ő népét, hogy így tudjuk egymást védeni. Hogy ez a szeretet, ez a másikat mentő, ez a másikért aggódó szeretet, ez a lelkület legyen ott bennünk. Ezzel a lelkülettel nem igazoljuk a bűnt, hanem mindenképpen menteni akarjuk a bűnöst. Ige szakaszunkat olvasva azt is láthattuk, hogy Boáz megértést, kedvességet tanúsít Rút iránt. Egyre több lehetőséget ad neki, hogy a földjén élelmet, sőt, védelmet találjon. Rút világosan látja, hogy a Boáztól kapott segítség már reménységen felüli. És ezért meg is kérdezi, hogy hogyan lehet neki ennyi jóban része, amikor idegen ő itt közöttük. És Boáz szavai, melyeket erre a kérdésre válaszolva mond el, megint csak figyelemre méltóak, ezeket a szavakat olvastam fel, de hadd olvassam még egyszer. Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél a férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közül, amelyet azelőtt nem is ismertél? Fizessen meg tetteidért az Úr. Legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Ezekből a szavakból kitűnik az, hogy tud már bizonyos dolgokat Boáz Rútról. S méltányolja anyósa Naomi iránti ragaszkodását. Vagyis azt látjuk, hogy Boáz olyan ember, aki értékelni tudja a másikban a jellemet, hűséget, helytállást. A helyén mondott elismerés, dicséret pedig gyógyít. Mert azt fejezi ki, hogy észreveszem és értékelem azt a jót, amit a másik tesz. Péter apostol is levelének a 3. fejezetében erre buzdít bennünket, hogy tudjunk áldást mondani a másiknak. És az áldás igazából azt jelenti, hogy jót mondani neki, és jót mondani róla. Megerősíteni a jót a másikban. Micsoda csodálatos lehetőségünk ez. Talán mindegyikünk emlékszünk olyan szavakra, életünk korábbi szakaszából, amelyek, amikor elhangzottak, akkor azt éreztük, hogy úgy felfrissültünk tőlük, mintha erőt öntöttek volna belénk, bátrabbak lettünk tőlük. Nekem fiatal koromból jutott eszembe, és villant be egy emlék ezzel kapcsolatban. Kántor édesapám beteg lett, és így nekem kellett helyettesítenem őt az istentiszteleten, nekem kellett odaülnöm az orgona mellé. Nekem, aki ugyan gyermekkoromban tanultam zongorázni, aztán később gimnazista koromban egyszer-kétszer kántorképző tanfolyamon is részt vettem Debrecenbe, de hát nem tudtam én azért annyira jól játszani. És bizony tartottam attól, hogy hogy fogok én helytállni ott. És az izgalmamat különösképpen is fokozta az, hogy ünnepi istentisztelet következett, ami azt is jelentette számomra, hogy az istentisztelet végén még a himnusz is el kellett játszani az orgonán. Emiatt aztán már békét. Nagyon izgultam, mert hogy akkor kellett még megtanulnom egyáltalán a himnuszt eljátszani. Biztosan el fogom rontani. Ez motoszkáltott bennem állandóan. Aztán eljött ez a vasárnap, eljött ez az istentisztelet, és nem történt semmi baj. El tudtam játszani még a himnuszt is szépen. Most már ennyi év után végképp nem tudom megmondani, de ahogy úgy megpróbálok visszaemlékezni rá, talán még akkor sem tudtam igazán azt, hogy melyiknek örültem jobban. Annak, hogy el tudtam jól játszani, vagy annak, ami közvetlen az istentisztelet után történt. A lelkipásztor, aki szolgált azon az istentiszteleten, ami azaz az akkori gyülekezetem lelkipásztora, ahogy vége volt az istentiszteletnek, ahogy befejezte a szolgálatot, rögtön utána megkeresett engem. Én még fent voltam a karzaton, még annyi időse volt, hogy lejöjjek onnan. Oda sietett föl, hogy elmondja, mennyire örül ő is annak, hogy szépen rendben folyhatott le az istentisztelet. Jó erre visszagondolni. Ugyanakkor pedig, amikor így visszagondolok erre, hogy mit jelentett számomra akkor a lelkipásztorom bátorító, erősítő szava, akkor úgy az is elém jön, és bánt, hogy én hányszor fukarkodtam az ilyen szavakkal, a biztató, az elismerő szavakkal. Vajon miért van az, hogy olyan nehezen hagyja el az ajkunkat az ilyen szó? De olyan csodálatos látni azt Isten igéjéből, hogy ebből is kigyógyulhatunk, hogy megváltozhatunk, hogy lehetséges az, amit ez a bibliai szakaszunk itt elénk tár, hogy a beszéddel építsünk vigasztaljunk, erősítsünk. Hiszen az talán mindnyájunk számára egyértelmű, hogy a beszédünknek mindig lesz valami eredménye. A kérdés csak az, hogy milyen. Itt Boáz biztató szavakkal fordult Ruthhoz. És ennek az eredménye ez lehetett, amit maga az asszony így fogalmazott meg. Milyen jóindulatú vagy hozzám, Uram, hiszen megvigasztaltál engem, és szívesen beszéltél szolgálóddal, pedig én még a szolgálód sem vagyok. Nem csodálatos az, hogy mi, akik ugye természetünktől fogva inkább csak fárasztani tudjuk sokszor egymást a beszédünkkel, és meg idegesíteni a másikat a szavainkkal, ehelyett építhetjük és erősíthetjük a mellettünk lévőt, a megfáradtat, bátoríthatjuk, biztathatjuk, vigasztalhatjuk az elcsüggetteket. Ehhez azonban az szükséges, hogy mi elhallgassunk, és Istent engedjük egyre jobban szóhoz jutni. Bőt első vasárnapján az ige hirdetésben elhangzott az is, hogy nem csak étellel lehet bőtölni, hanem lehet szavakkal is. De sok áldás származna abból, hogyha most ebben a bőtben, készülve húsvét ünnepére, elkezdenénk a komoly, Istenre figyelő, neki engedelmeskedő szóbőjtöt. De hogyan lehet mindezt megvalósítani? Önfegyelemmel nem, az kevés hozzá. Elhatározások útján nem megy ez. Nem tudjuk átalakítani a beszédünket, hiszen ezt mondja a Szentírás egy másik helyen, hogy a szív teljességéből szól a száj, vagyis ami a szívünkben van, az jön ki az ajkunkon. Tisztátalan szívből tisztátalan beszéd fog kijönni. Isten által megszentelt szívből viszont szent beszéd jöhet ki. Vagyis hát azt tehetjük mi is, amit Dávid is tett, sőt az 51. Zsoltárban így fogalmazott meg, és így kért az Úrtól, tiszta szívet teremts bennem, Istenem. A forrás változzon meg, és hogyha a forrás megváltozik, akkor utána már valóban vigasztaló, bátorító szó hagyhatja el az ajkunkat. Új forrást, új szívet kell és szabad kérni az Úrtól. Erre bátorít bennünket most Isten ezen a vasárnapon. Végül azt is láttuk ebből az ige szakaszból, hogy Ruth jól lakhatott Boáz mezején. Sőt, még az anyósának is tudott elvinni abból, ami maradt, azután, hogy ő jól lakott. Aztán annyi kalász szedegethetett össze, hogy amikor kicsépelte, az mai mérték szerint 36 liter lett. Ennyit cipelt haza az anyósához, Naomihoz. Isten igéjéből azonban még valamit megérthetünk. Ez az asszony Ruth ennél is sokkal többet kapott Boáztól. Hiszen a férfi a belefolytatott beszélgetésben megértéssel és szeretettel irányította az ő tekintetét Izrael Istenére, azaz az élő Istenre. Tulajdonképpen az történt itt valahol, hogy ezt a moábita, azaz pogány asszonyt, Boáz, mint egy befogadja Izrael népének nagy családjába. Megerősítette Ruthot abban a döntésében, amelyet hozott akkor, amikor onnan a Moáb földről elindultak, s az anyósa ugye azt akarta, hogy maradjanak ott, ő is maradjon ott, maradjon a szülőföldjén, és akkor Rút azt mondta, hogy nem. Néped az én népem, és Istened az én Istenem lesz. Ebben a döntésében erősítette meg Boáz a szavaival, a viselkedésével Rútot. Abban, hogy nem fog csalódni, hogyha az élő Istenbe veti a bizalmát. Nem fog csalódni abban az Úrban, akinek a szárnyai alatt, emlékszünk az ige szavaira, oltalmat keresett ő. És igazából ez az ige abban is segít nekünk, és arra is tanít, hogy hogyan fogadhatjuk el hát mi egymást, és hogyan fogadhatjuk be egymást itt a gyülekezetben is. És hogyan segíthetjük egymást nem csak a mindennapok szükségleteinek megoldásában, hanem abban, hogy a mellettünk lévő is teljesen rá tudja bízni az életét az Úrra, ahogyan itt Boáz tette Ruttal. Mondhatunk áldást. Erről szólt most az íge, mi, akik magunktól csak olyasmit tudunk mondani igazából, amivel sokszor megbántjuk a másikat, amivel sokszor csak megbénítjuk, elcsükkesztjük. De mondhatunk áldást, mondhatunk jót a másikról, és mondhatunk jót egymásnak. És megélhetjük a közösséget itt igazán, befogadva, elfogadva egymást. Engedjük hát, és kérjük, hogy Isten ezt a változtatást a szívünkben elvégezhesse az ő kegyelméből. Amen. Kérjük ezt az ének szavaival is. A 312. dicséretünknek a 4. verszakát énekeljük. 312. énekünk 4. verszaka így kezdődik. Ó Jézusom, szegényet kér, vár, epedve hív, te készítsd el, te néped lesz otthonod e szív. Áldunk is magasztalunk, Urunk Istenünk, szabadért, beszédetért. Áldunk is magasztalunk azért, hogy kezünkbe vehetjük a Szentírást, ígédet. Köszönjük, hogy a te szavad életet teremtő, megújító, megelevenítő szó. Köszönjük, hogy most is megszólítottál bennünket, hogy még mindig nem mondtál le rólunk. Köszönjük, hogy most is hívsz magadhoz bennünket a veled való közösségbe. Most is hívsz és bátorítasz bennünket arra, hogy az ajándékaidból, a gazdagságodból fogadjunk el egyre többet. Merjük ezt bizalommal megtenni, hogy az életünk megváltozhasson, hogy amire most különösképpen is figyelmeztettél bennünket, a beszédünk is megváltozhasson így. Köszönjük neked, Urunk, hogy kaphatunk új szívet, és köszönjük, hogy te nem vársz tőlünk olyat, ami lehetetlen lenne. Köszönjük, hogy amikor arról beszélsz, hogy hogyan is élhetnénk mi, akkor ezt úgy teszed, hogy ugyanakkor mindig ott van mellette, hogy te mit cselekedtél értünk, és hogy te mekkora szeretettel veszel körül bennünket, és ezzel a szeretettel segítesz a változásban és a változtatásban. Imádkozunk azért, hogy ez a szeretet hadd ragadhassa meg a szívünket, a lényünket egészen. Imádkozunk azért, hogy mi semmivel se gátoljuk meg lehetőleg ennek a szeretetnek az áradását. Urunk, így könyörgünk most a szívünk megújulásáért. Így könyörgünk most azért, hogy ígédet hadd vehessük még komolyabban, és ezáltal a beszédünk is hadd változhasson meg. Köszönjük neked a csodát, hogy mondhatunk mi is, mi emberek, vigasztaló, bátorító, erősítő szót. Mondhatunk mi is örömhírt. Bocsásd meg, hogy sokszor ennek éppen az ellenkezőjét tesszük. Arra kérünk, könyörülj meg rajtunk, hadd mehessünk úgy el innen, hogy amikor elhagyjuk a templomot, akkor is a te ígédre tudjunk gondolni, és az ott élhessen bennünk, és elvégezhesse a maga tisztító, megszentelő munkáját. Hadd tudjunk így egymásról jót mondani, és egymásnak jót mondani. Hadd tölthessen be bennünket is ez a másikat, a te szereteteddel körülvevő lelkület. Hadd tudjunk egymásért így, ezzel a szeretettel aggódni, jó értelemben véve. Hadd legyen nekünk fontos a másik sorsa, legfőképpen üdvössége, hogy van-e neki, vagy nincsen. Urunk, köszönjük neked, hogy egyre inkább hasonlíthatunk, ha az életünket átadjuk neked, az Úr Jézus Krisztusra, hogy az ő indulata tölthet be bennünket. Szeretnénk most így átadni magunkat neked, hogy elvégezhessd ezt bennünk. Imádkozunk betegjeinkért, imádkozunk az egyedül lévőkért, imádkozunk azokért, akik talán éppen most hordoznak magukban fájdalmat, sérelmet, mert valaki megbántotta őket szavaival. Segítsd, Urunk, azt is, aki a sérelmet hordozza, és könyörülj meg azon is, aki megbántotta a másikat. Könyörülj meg mindnyájunkon, kegyelmedből. Áld meg, kérünk, egyházunkat, népedet. Áld meg ezt a népet, amelyhez tartozunk. Könyörülj meg, kérünk rajtunk abban is, hogy útjelző táblaként mutathassuk az irányt népünk között, hogy ott van nálad minden kérdésre a válasz, ott van a békesség, az üdvösség, minden, ami hiányzik az életünkből. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a ránk következő gyülekezeti alkalmakra. Ma délután is találkozhatunk már, mert 4 órai kezdettel szeretnénk egy kicsit visszaidézni a Luther című filmet, melyet itt a gyülekezetünkből már nagyon sokan láthattak, megnézhettek. Tehát egy beszélgetésre kerül sor erről a filmről. Szeretettel várunk mindenkit ide-vissza délután 4 órára a templomunkba. Hétfő este a szokott időben, tehát 6 órától istentisztelet lesz, 7 órától a felnőtt konfirmációs alkalmat tartjuk meg. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas kör alkalma lesz. Csütörtökön 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken 5 órától a gyermekek számára konfirmációs órát, 6 órától a 10 évesek ifjúsági bibliaóráját, 7 órától a 20 évesek bibliaóráját, 8 órától pedig a bibliakörünket. Ránk következő vasárnap 10 órától, tehát a szokott időben istentiszteletet tartunk, és ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára lesz gyermekistentisztelet. Jövő vasárnap Biblia vasárnap lesz, március első vasárnapja szokott lenni a Biblia vasárnap. Ennek az istentiszteletünknek a persely pénzével támogathatjuk a Biblia, tehát Isten beszédének a kiadását, illetve terjesztését. Gondoljunk tehát így majd a jövő vasárnapi adakozásunkra. Szeretettel hívjuk a testvéreket úgy is a jövő vasárnapi istentiszteletünkre, hogy egy kicsit szabad korábban érkezni, ugyanis ezen a jövő vasárnapi istentiszteletünkön, annak a kezdete előtt a gyülekezetünkből néhány fiatal szeretne megtanítani, illetve szívesen megtanít, ha fogalmazzak így, egy éneket. Nagy hétre készülünk, húsvét ünnepe közeledik, így hát az az ének, amelyet megtanulhatunk, jövő vasárnap az a 337. dicséret, paradicsomnak te szép élőfája, ó kegyes Jézus Istennek báránya, te vagy lelkünknek igaz megváltója, szabadítója, így hangzik az első verszak. Lehet, hogy vannak testvérek, akik már ismerik, nem baj, legalább annál hangosabban hangzik majd az ének már az elején is. De akik nem ismerik, még megtanulhatjuk. Hadd mondjak annyit el róla még, hogy az összes verszakát, ha megnézzük, akkor láthatjuk azt, hogy benne vannak azok a szavak, amelyek Jézus Krisztusnak az ajkáról hangzottak el, ott a Golgotán a kereszten, amikor ő ott szenvedett. Tehát az utolsó 7 szava benne van ebben az énekben. Szeretettel várjuk hát a testvéreket, így jöjjünk egy kicsit hamarabb, és akkor megtanulhatjuk ezt a szép éneket. Isten iránti hálával mondom azt is, és számolok be arról, hogy múlt vasárnap délután együtt lehettünk szeretett vendégségen. Ezen a szeretett vendégségen a pedagógus testvéreket támogattuk, illetve segítettük, és szerettük volna segíteni az ő munkájukban, azzal, hogy hogyan is állhatnak helyt nem egyházi oktatási intézményben, keresztényként, tehát Isten gyermekeként, ezzel kapcsolatban hangzottak el ezen a szeretett vendégségen bizonyságtételek. A budapesti kelenföldi gyülekezetből érkeztek hozzánk testvérek, szintén pedagógusok, akik így gondoltak vissza a munkájukra és számoltak be a szolgálatukról. Ezzel egy időben a fiatalok pedig arról beszélgethettek a Timóteus társaság egyik munkatársának a vezetésével, hogy hogyan is hozhatunk mi jó döntéseket, értékrend, felelősségvállalás. Ez volt az a téma tehát, amelyet ők körüljárhattak azon az alkalmon, és a gyerekekkel pedig a gyermek munkásaink foglalkoztak megint csak külön. Legyen áldott a mi Urunk ezért az alkalomért is, és szeretném megköszönni azoknak a testvéreknek, akik pedig hozzájárultak a kétkezés segítségükkel ehhez az alkalmunkhoz. Áldja meg őket, ami Urunk Istenünk gazdagon is, biztos, hogy meg is áldja. Hirdetem azt is, hogy az elmúlt év ige hirdetése, illetve előadásai MP3-os formátumban megkaphatók Tóth György testvérünknél. Tehát szabad őt keresni, akit érdekel ez. Hirdetem, hogy a Pálhegyi Ferenc előadás sorozat következő alkalma március 9-én lesz, szerdán este 7 óraig kezdettel. Erre is várjuk szeretettel a testvéreket. Azokat a testvéreket pedig, akik az erdélyi testvérgyülekezetünkbe most március közepén szeretnének jönni velünk, azokat kérjük, hogy maradjanak itt az istentisztelet után egy rövid tájékoztatóra. Az adakozás lehetőségét említem még, gondoljunk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegény életére tettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig még hallgassuk meg Gondnok Urat, aki az építkezésünkkel kapcsolatban szeretne pár szót elmondani.
Kedves testvérek, nagy örömmel tapasztaltam több mint 3 heti távolét után, hogy nagyon szépen haladnak gyülekezeti házunk alaksorának a szépítkezési munkái. Már csak egyetlen egy fázis van hátra, az ajzatbetonozás, és utána kezdődhet a helyiségeknek a bírtokba vétele. Azért ennyire nem egyszerű a dolog, mert azért még az ajzatbetonozás után ugye festeni meg burkolatot kell rakni, de azt hiszem, hogy ez már elég gyorsan le fog zajlani, hiszen a burkolóanyagoknál itt alattan pontosan ebben a kis helyiségben vannak, tehát azok már megvannak, azokat csak föl kell rakni. 5. Készítettem összesítést arról, hogy anyagilag hogyan állunk. Ebben az évben január 10-én kezdtünk neki, illetve folytattuk pontosabban a munkálatokat. Tehát január 10-től kezdődően 985.141 forint az, amit kifizettünk a alaksori építkezésekkel kapcsolatban. Ebből 402.000 forint az, ami a munkadíj, a többi a anyagköltség volt. Még tartozunk 340.000 forinttal azoknak, akik a víz és a fűtésszerelés munkáit végezték el, de ez a megegyezésünk szerint ezt az összeget csak májusban kell kifizetni. Azonban megkerestek bennünket az elmúlt héten, hogy szükségük lenne a pénzre, és azt az ajánlatot tették, hogy ha 2 héten belül tudjuk fizetni ezt az összeget, akkor 10% engedményt adnának. Éppen ezért hirdettem azt, hogy a diakonai persely továbbra is kint lesz a rendes persely mellett, és ebbe továbbra is várjuk az adományokat. Ne szeretnék számolni arról is, hogy hogyan figyelített meg, azt hiszem, többünket, vagy mindannyiunkat, akik az építkezés körül sáfárkodunk, mert pontosan azon a héten, amielőtt elmentem volna, már azon aggódtunk, hogy hogyan tovább, amikor a diakonai persejben 440.000 forintot találtunk azon a vasárnapon, amikor azon gondolkoztunk, hogy hogyan is lesz tovább. Ezt a 985 ezer forintot, ezt gyülekezet adta össze, és én most szeretném megköszönni külön mindenkinek, aki egy forintot is adott, hogy lehetővé tette a gyülekezeti házban épülési szépülését. Köszönöm szépen a testvéreknek, és remélem, hogy valóban rövidesen tényleg birtokba vehetjük az alasúgi helységeket.
Annyit hadd tegyek még ehhez hozzá, hogy valóban szükség van ezekre a lenti helyiségekre, amelyeket most szeretnénk elkészíteni, illetve amely folyamatban van, tehát hogy lesz még egy használható csoportszoba, vagy imateremnek is nevezhetjük, illetve gyülekezeti konyha, gyülekezeti mellékhelyiségek. Ugyanis éppen most ezen az elmúlt vasárnapon is nagyon éreztük azt, hogy kevés a helyünk, hiszen egyszerre egy időben 3 csoport számára volt ugye alkalom. Itt fönt voltak a felnőttek, az irodában voltak a gyerekek, és a lenti gyülekezeti helyiségünkben, amely egy kicsit most ráadásul pontosan az építkezés miatt raktár is, tehát még kisebb a hely, ott voltak a fiatalok. Tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy az életterünk egy kicsit nagyobb legyen, és Isten iránti hálával így gondolunk arra, hogy reménység szerint nagyobb is lesz, és hordozzuk így valóban ezt az ügyet együtt. Most pedig a 398. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig, tehát 398. dicséretünk, mind az 5 versét, az 5. majd fennállva. Úgy lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesült, úgy lesz a messze tengerig, hol a hold nem fogy, s nem telik. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!